Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók földjén című műsorát hallhatják a 87,6-es hullámhosszon.
Annak is a Venamon beszélgető rovatát.
Jaj, nekem! Venamont és Sinuhét állandóan összekeverem, ugyanis a könyvben, amiből én felolvastam, Sinuhé is van, meg Venamon is van, és követik egymást.
Önök tehát a Kontaktrádióban a Venamon rovatot hallgatják, és beszélgető rovatunk nevéhez híven az önök kérdéseire próbál választ adni. Az első kérdésünk az mindjárt az, hogy mennyire tudtak az ókori Egyiptomban a nők írni és olvasni? Fogas kérdés, és bizony, nagyon sok bizonytalanság van ezen a téren, de egy biztos. Vannak olyan levelek, számos olyan levél van pontosabban, amelyikben úgy tűnik, hogy nők azok, akik a levelet megírták, megfogalmazták. Egy Deborah Sweeney nevű hölgy foglalkozik egyébként ezzel nagyon behatóan, és megállapította nyelvtani formulák, sőt kifejezéseknek a segítségével is, hogy voltak olyan levelek, amiket saját kezüleg nők írtak. A legkülönbözőbb rétegből származó nők, még a kézművesek között is voltak olyan nők, akik tudtak írni és olvasni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy nem mindenütt, illetőleg nem tudjuk, hogy hány területen, milyen mértékben voltak írástudók a nők, de biztos, hogy kis mértékben, kevesen voltak közöttük, akik írni-olvasni tudtak. Viszont Dér el-Medine, a királysír építő munkásoknak a telepe olyan volt, ahol tudunk róla, hogy a férjek osztrakonon üzentek a feleségüknek, akik visszaüzentek szintén osztrakonon, és ilyen módon egyértelmű, hogy az ott élő nők legalábbis egy része írni és olvasni tudott, tehát írástudó volt. De azt is hozzá kell tenni, hogy azok, akik itt éltek, azok a kézművesek, tehát azoknak sokkal több lehetőségük volt a művelődésre, mint az átlag embereknek.
És ezzel kapcsolatban Hédi barátnőm majd tart önöknek egy kisebb-nagyobb előadást.
Tehát, hogyha itt az asszonyok közül is voltak, akik tudtak írni, olvasni, ez nem azt jelenti, hogy más területen, az ország más részein is sokan tudtak a kézművesek közül, vagy akár parasztok közül írni vagy olvasni. Általában azt lehet még elmondani Egyiptom lakosságáról ebből a szempontból, hogy ugye 3000 évről van szó, ami idő alatt sok minden változott. Az óbirodalom idején kevesebben írtak, olvastak, mint a későbbi időszakban, ebből az időszakból összefüggő szövegeink sem nagyon vannak. Ezek a szövegek lényegében az első átmeneti kor vége felé jelentek meg, majd a középbirodalomtól váltak általánossá. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy azok, akik írni, olvasni tudtak, nem igényelték azt, hogy a különböző irodalmi műfajokat, meséket, történeteket, verseket és egyebeket leírják. Tehát orális, szóbeli hagyománnyal terjedtek ezek. Kifejezetten gazdasági jellegű, gazdasági céllal jegyeztek föl dolgokat, illetve voltak a különböző úgynevezett annáleszek, tehát évkönyvek, amik viszont egy-egy évnek az eseményét örökítették meg, és ezeknek a célja is az volt, hogy tudjanak viszonyítani, hiszen az annáleszeknél például a Nílus áradásának a magasságát is följegyezték, aminek az volt a lényege, hogy lehetett tudni, hogy abban az évben, amikor olyan magas volt a Nílus áradása, akkor jó termés ígérkezett, másik évben, amikor alacsonyabb volt, gyengébb volt a termés. Na most ebből másrésztől meg az is következik, hogy akik írni, olvasni tudtak, azok a hivatalnokok közé tartoztak, tehát a hivatalnok rétegnek volt ez az igénye, nekik volt erre szükségük, hogy számon tudják tartani a mennyiségeket, a különböző időknek a mennyiségeit. Később aztán, hogy az irodalmi műfajok is kezdtek megjelenni az egyiptomi kultúrában, ez azt jelzi, hogy az írás, olvasás, a szórakozásnak is bizonyos mértékig legalábbis az eszközévé vált, de megint csak hozzá kell tenni, hogy általánosságban azt szokták mondani, hogy a lakosság 1%-a tudott írni, olvasni, És hozzá kell azt is tegyük, hogy ez az 1% biztos, hogy nem egyformán tudott írni, olvasni, tehát biztos, hogy voltak olyanok, akik nagyon jól tudták, nagyon kiválóan művelték ezt a tudományt, mások viszont csak néhány szót, akár mit tudom én, 20, 30 vagy 50, 100, 500 szót tudtak leírni vagy elolvasni. Másrésztről az, hogy milyen jellegű volt az a szöveg, amit el tudtak olvasni, az is más lapra tartozik, tehát az is fontos, mert ugye Egyiptomban többféle írás volt. A korai, kezdeti időktől fogva volt a hieroglifírás, és ezzel párhuzamosan a hieratikus írás. Igen ám, de a hieratikus írásnak is többféle válfaja volt. A legkorábbi hieratikus írások azok alapjában véve a hieroglif jeleknek a kézírásos változatai, tehát amikor lefestették ezeket a jeleket. És ahogy egyre gyorsabban festették le ezeket a jeleket, egyre többféle ligatúra alakult ki, tehát egyre jobban összekötötték az egyes jeleket, és amikor az új birodalom korából már jól ismert iskolák is voltak, írnokok, ahol írni tanultak, ott konkrétan tudjuk, hogy az írnokok először ezt a hieratikus írást kezdték el tanulni, ezt tanulták meg írni és olvasni. Csak a következő lépés volt a hieroglifák megismerése. Tehát ha valaki írástudó volt, akkor az lehet, hogy csak a hieratikus tudta írni, olvasni, illetőleg annak bizonyos fajtáit tudta, hiszen a kézírás az ugye nagyon különböző lehetett. A következő nagy időszak ezzel kapcsolatban, amikor viszont már növekedett a lakosság írástudása, az a démotikus írásnak a bevezetése, ami a démotikus nyelvnek az általános használatával egybefügg. Tehát a 7. század folyamán, 664-től számítjuk a szaiszi kort, ekkor a gazdasági jellegű följegyzések mennyisége olyannyira megszaporodott, hogy nagyon gyorsan, nagyon sok mindent lekívántak jegyezni, és ahogy a mai írásban ugye van a kézírás, és van a gyorsírás, és a gyorsírás tulajdonképpen a kézírások rövidítések halmazából jött létre, illetőleg annak az egyszerűsítését jelenti, ugyanígy leegyszerűsödött a hieratikus írás is, először abnormális hieratikus írás volt, tehát ami hieratikus volt, de már szinte olvashatatlan változatokkal, aztán kialakult ez a bizonyos következő írásforma, ami már sokkal több ember számára volt elérhető. No, tehát akkor talán ennyivel sikerült megválaszolni ezt a bizonyos kérdést, és akkor térjünk át a következőre, Anna.
Nem, én ehhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy néhai statisztikai hivatalos koromból ezeket a bizonyos százalékokat, ezeket nagyon utáltam, mert megállapodtak mondjuk egy 1000 fős mintában. De most abból az 1000 fős mintából, hogyha abban a mintában úgy 80%-ban magasabb kulturáltságú emberek voltak, és csak igen kevés volt az, aki iskolázottság szempontjából alacsony szinten állt, akkor gyorsan megállapítottak egy ilyen nagy átlagszámítást. Ez nem igaz. Nem igaz, mert akik tulajdonképpen igazán számítottak ilyen szempontból, azok sajnos a felső 10.000, 100.000 millióhoz tartoztak, hát a millió enyhe túlzás, maradjunk abban, hogy 100.000, és maguk a parasztok sajnos nem tudtak írni. Sőt, a mai napig is előfordul Egyiptomban, ahol amikor a piacon látod, de ez egyébként Szudánban is ez a jellemző, hogy a piacon ott ül az emberke, az ölében az írógéppel, amit tudom, egy ilyen kis Olympia Travellerrel az ölében, és legépeli akár a hivatalos okmányokat, akár a szülőknek, a gyermekeiknek szóló leveleket. Na most én itt általában a falusiakról, vagy a nagyobb vidéki városokról beszélek. Tehát itt mondom, mind a mai napig igen nagy az írás tudatlanság. Tudom, hogy ezt nem szeretik hallani, és erre azt mondják, hogy hűha, szégyeld magad, miért rongálod Egyiptom becsületét meg. Ez van. Tehát aki végigjárja Egyiptomot, elmegy akár az oázisokba, elmegy bárhova, olyan helyekre is, ahol egyetemek találhatók. Bizony megtalálhatók ezek a piaci írástudók, akik a sok írástudatlan ember ügyeit intézik, leveleit írják. Ezt szerettem volna hozzáfűzni.
Valójában így kell elképzelni az ókori Egyiptomot. Voltak az írnokok, akik megtanulták az írásnak a művészetét, ez volt az alap ahhoz, hogy egy hivatalba elmehessenek dolgozni. Na most, amikor egy hivatalba elmentek dolgozni, akkor ott elvégezték a megfelelő feladatokat, és azok az emberek, akik nem tudtak írni, amikor egymásnak üzenni akartak, akkor alkalmanként megkérték ezt vagy azt az embert, aki a közelükben volt és írástudó volt, hogy írja meg a levelet. Ha levelet kaptak, ugyanígy megkértek alkalmanként valakit, aki tudott olyan szinten írni, olvasni, hogy ezt el tudta olvasni számukra. Ugyanakkor a hieroglif föliratok, mivel képi jelekből álltak össze, ilyen módon a tartalmuk ismerete nélkül is valamiféle hangulatot közvetítettek, valamiféle biztonságérzetet, hogy hű, ott valami nagy dolog van, ott valami szent dolog van, hiszen a hieroglif föliratot azt ugye a monumentális épületekre, a fáraók sztéléire, illetőleg a síroknak a különböző emlékeire, elsősorban a sztélékre, falakra írták föl, ami szent dolog volt, ami a papságnak a hatókörébe tartozott. De az irodalmi művek esetében azt nem ilyen alkalmakkor, azt papiruszra írták föl, illetőleg osztrakonokról ismerünk részleteket belőle, tehát az iskolában tanulták, és ebből az is következik, hogy az irodalmi művek az oktatásnak a részei voltak, a neveléshez tartoztak, tehát tulajdonképpen biztosították azt a szemléletet, amit elvártak a hivatalnokoktól.
Most ezekkel az osztrakonokkal nekem olyan problémám van, hogy láttam néhány nagyon pajzán osztrakon szöveget is, amit feltehetőleg iskolás gyerekek írtak, vagy pedig hát korabeli humoristák, nem is tudom, hogy hogyan nevezem ezeket.
Osztrakon sok mindenre használtak, az osztrakon a mi jegyzettömbünknek felel meg. Tehát ez azt jelenti, hogy az iskolások nem papiruszon gyakoroltak, hanem osztrakonon gyakoroltak. A mesterek, művészek, amikor valamilyen kompozíciót szerkesztettek, kitaláltak, akkor osztrakonokra rajzolták a vázlataikat. Hogyha valamit föl akartak jegyezni, üzenni akartak egymásnak, azt is osztrakonnal tették. És hát nem feltétlenül csak üzenni akartak, hanem eszükbe jutott egy kósza gondolat, jaj, nehogy elfelejtsem, valamire föl kéne írni, és itt jön a jegyzettömb, a jegyzetlap, hát az osztrakon volt ez.
Na most kerül előtérbe az, hogy tulajdonképpen mire, tőlem kérdezték egyébként, hogy mire és mivel írtak.
Gyakorlatilag mindenre írtak, amire lehetett írni, ami a gyakori volt, azt említem, a fontos dolgokat, amiket megkívántak őrizni, hogy sokan el tudják olvasni, és könyvtárba elhelyezzék, azokat papiruszra írtak, de vannak pergamen, tehát bőrtekercsek is, amikre írtak. Ezeket könyvtárakban őrizték, vagy a túlvilágra vitték magukkal, hiszen a halott ugye szintén fontos dolgokat kellett megtudjon, őket is informálni kellett a túlvilági életük során.
Bocsánat, ez a pergamen, ez kutyabőr volt, vagy birkabőr volt, vagy... Ami jött.
Kutya biztos nem volt, szerintem birka volt.
De fiatal birka. De fiatal juh.
De azért ennek alaposabban utána kell nézni, mert engem eddig igazából nem izgatott, hogy miből készült az a pergamen, amit az egyiptomiak használtak, de biztos, hogy volt bőr is, amire írtak.
Megmondom, a Szent Katalin kolostornak a könyvtárában ott például egy kecskebőr kiadvány volt, tényleg több ezer éves mértékben.
Lehetséges. Azt tudom, hogy például a Tyati, ő ugye a vezír, a fára után a legmagasabb méltóság, és bírósági ügyekben is kikérték a véleményét, neki 40 bőrtekercsen volt följegyezve, legalábbis az új birodalom korában úgy tartották, hogy ennyire volt följegyezve a törvényeknek a szövege. Hogy konkrétan ez mi lehetett, azt nem tudjuk, mert Diodorosz a római korban, amikor lejegyezte, hogy ő 8 könyvről beszélt. És Igazából jogi szövegünk van, tehát vannak szerződés szövegek, amiket ismerünk. Vannak panaszok, van egy irodalmi szintre emelt panaszgyűjtemény, a paraszt panaszai, de törvényeket, csak fáraói dekrétumokat ismerünk, tehát azok azért nem mindenre terjednek ki. Tehát nem tudjuk, hogy egy törvénykönyv hogyan nézett ki. Minden valószínűség szerint a dekrétumok ugyanazt a sémát követték, mint a törvénykönyvek, de hát más területekre is vonatkozhattak.
Jó, ez volt az alap, ez volt amire írtak. De mi volt, amivel írtak?
Amivel írtak, az pedig ecset volt, és ezt az ecsetet nádból, sásból készítették. Levágták a megfelelő hosszúságú darabot, az egyik végét kirojtozták, jól meg lehetett rágni, megtörték először, hogy úgy a rostjai a nádnak úgy elváljanak, megrágták, megtapogatták, kicsit vízben megdolgozták, hogy ilyen rojtos legyen, hogy olyasmi, mint a mi ecsetünk, csak ugye mi sokkal finomabb ecsetet használunk, lószőr ecsetet, meg hasonló finom szálas ecseteket.
Mókus.
Meg mókus ecsetet használunk, náluk nem mókus volt, hanem a nádból csinálták ezt, és attól függően, hogy milyen vastag volt az a náddarab, amivel dolgoztak, különböző vastagságúak lettek. De persze ez nem azt jelenti, hogy csak ilyet használtak, mert azt tudjuk például, hogy szemcsepphez keselyű tollat is használtak. Na most, hogyha rájöttek, hogy a szembe lehet keselyű tollal cseppenteni, mert az felszedi a tintát, akkor elképzelhető, hogy tollat is használtak alkalmanként egy-egy esetben.
És mi volt a tinta alapanyaga?
A tinta alapanyaga sokféle lehetett. Általában tehát ásványi vagy növényi anyagok voltak elsősorban. Ezeket összetörték, egészen apróra törték, és vízzel vegyítve használták. A piros színnek egész konkrétan az okker volt az alapanyaga, ugye kétféle okker van sárga okker, sárga színű okker, és piros színű okker Egyiptomban, de hát egyébként valójában az okker az, tehát barna árnyalata is van, tehát a sárga és a barna közötti különböző átmenetek léteznek attól függően, hogy mennyi a vastartalma. Na most Egyiptomban háromfélét különböztettek meg névvel, és színben ez a háromféle, ez piros vagy sárga volt. Na most ebből a pirosat, azt az írásra nagyon gyakran használták, hiszen piros volt az a szín, amivel kiemelték a dolgokat. A feketét azt pedig a szén segítségével készítették.
Egyébként tudod, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy abban az időben még nem ismerték a hangjegyeket.
A hangjegyeket nem ismerték, de a hangmagasságokat ismerték, és még ismertek valamit, amit sajnos miután magnetofont sem ismerték. Ennek következtében nem ismerjük az ő dallamvilágukat, sőt a videófelvételeknek sem volt ez akkora, tehát még csak néma felvételek sincsenek az ókori Egyiptomból. Vannak viszont képek, olyan képek, ahol ábrázolnak kórusokat, mert ugye a kórus az akkor is létezett. Tehát tudjuk, hogy voltak énekesnők, Ámon Isten énekesnői nagyon híresek voltak. Nagyon sok Ámon énekesnőnek a koporsóját gyönyörű szépen kifestve helyezték el Dér el-Bahriban, az ottani egyik kasetben, és ezek közül igen sok különböző múzeumban megnézhető, megtekinthető, tele vannak gyönyörű szép színes jelenetekkel, kívül-belül festve, mumia formájúak. No, tehát ezek az énekesnők szóló éneket is énekeltek, kórusban is énekeltek, meg táncoltak is. És nem csak istenek énekesnői énekeltek, hanem voltak világi énekesnők is, tehát a lakomákon is énekeltek, ott is előadtak nyilván más dalokat, és ezeket a kórusokat, meg zenekarokat, mert ugye zenekar is kísérte a kórusoknak az énekét, a lakomákon sokszor ábrázolták ezeket, egy-egy karvezető vezette nagyon gyakran. Na most ez különböző kézmozdulatokat végzett. Na most ezek a kézmozdulatok, ezek valamit jelentettek zenével kapcsolatban, tehát a zenei életnek volt egyfajta jelrendszere, ami, hát nem tudjuk, hogy konkrétan mit jelentett. Vannak feltételezések, hogy ezekkel a különböző kézmozdulatokkal, amik ismétlődnek egyik sírról a másikra, különböző hangmagasságokat, tehát a mi szolmizációs hangjainkhoz hasonló dolgokat jeleníthettek meg. De ezt nem tudjuk, ezt csak valószínűnek tartjuk, mert egyszerűen más magyarázatot ezekre nem ismerünk, nem találunk. De lépjünk tovább.
Na most, bocsánat, ez részemről az ármány volt, mert arra gondoltam, hogy ha elkezdünk beszélni az ókori zenéről, akkor talán hallgathatnánk egy kis mai modern zenét is. Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Legalábbis remélem, hogy hallgatják, mert határozottan érdekes dolgokról volt eddig is szó. Hédi előadást tartott az egyiptomi írásról, az egyiptomi író eszközökről, a tintákról, azokról az emberekről, akik tudtak, és azokról az emberekről, akik nem tudtak írni, olvasni. Nagyon-nagyon érdekes volt legalábbis eddig, De
akkor lépjünk tovább.
Akkor lép, igen, pontosan ez az, hogy akkor lépjünk tovább, és akkor most galád módon én fogok neki indulni. Már korábban felmerült az a kérdés, hogy mi is az a... Ezt többen megkérdezték tőlem, hogy nomosz, nomosz. Mi lehet az a nomosz? Hát mondtam, az nomosz az olyan, mint Magyarországon a vármegyék voltak. A vármegyék nem a honfoglalással kezdődtek Magyarországon, hanem később alakultak ki, amikor bizonyos egységek jöttek össze, tehát egy-egy vár úr kezébe került a hatalom. Pontosan nem tudom, hány vármegye volt Magyarországon, Isten bizony, pedig hát van egy ilyen társulat is, aki erre hivatkozik. Egyiptomban a nomosz volt a közigazgatási egység, az országot összesen 42 ilyen közigazgatási egységre osztották, ebből 22 volt felső, és 20 alsó Egyiptomban. És az az érdekes, hogy ez körülbelül 3000 éven keresztül igen jól működött. A nomosz kifejezés az tulajdonképpen a görög kerület szóból ered, és igazán a Ptolemaida korban terjedt el, mert korábban az óegyiptomiak a szepat kifejezést használták, és miután a kutatók számára inkább a görög nyelvű feljegyzések voltak elérhetőek, a későbbiekben megmaradt ez a nomosz. Na most itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy az 5. dinasztia idején volt egy palermói kő, amely a deltabeli Kasszet és a felső egyiptomi Ken nomoszt már komolyan említi, de a későbbiekben inkább a Bubastisi nomosz volt az, ami jellegző. Így van, Hédi?
Azt is említette, hát mindig attól függően, hogy azok az események, amiket leír, hol zajlottak le. Ez az a bizonyos palermói kő, amiről az előzőkben említettem, hogy például a Nílusnak a vízállását is jelezte. Tehát ahol emlékezetes esemény volt, amihez viszonyítani lehetett, akár következő uralkodóknál is, az került itt említésre. Hú, nem emlékszem a történetére, de az biztos, hogy nagyon régen került már Palermóba, onnan van a neve, körülbelül 200 éve is lehet, hogy Palermóban van. Az egyik egészen korai, de újkori, tehát nem reneszánszkori tárgyak egyike, amelyik nagyon sokáig ott a Palermói Múzeumban pihent, anélkül, hogy a jelentőségére rájöttek volna. És úgy volt, hogy el is cserélik valamivel, valamilyen másik érdekes, szép, dekoratív tárgyal, amikor kiderült, hogy ez viszont nem egy akármilyen kő, hanem egészen különleges, egyedi, és akkor a Palermói Múzeum úgy döntött, hogy mégsem cseréli el, hanem megtartja magának. És nagyon különleges eset volt, amikor a Szépművészeti Múzeumban a reneszánsz fáraók kiállításra kölcsönadták, mert évtizedek óta most volt először Palermón kívül ez a kő.
Memphis és Szakkara ilyen szempontból igen fontos szerepet foglalt el.
Hát már csak azért is, mert Ménész alapította Memphis-t, Inebjednek, fehér falnak nevezte el, azért, mert hogy fehér fallal vette körül, és ettől kezdve az ország egyesítésétől kezdve, hogy pontos tegyek, ez lett Egyiptomnak a fővárosa. És a későbbiek során is, amikor nem itt volt a főváros, hanem mondjuk délen Tébában volt, akkor is nagyon fontos közigazgatási egység volt, vagy amikor északon volt. Tehát például mondjuk a 11. dinasztia korában Téba volt a központja az államnak, az volt a székhely, de a közigazgatási egység az Memphisben volt, hiszen az északi területeket is kézben kellett tartani. Később például a Ramesszida korban Per-Ramszesz, tehát Ramszesz városa volt az a székhely, a fáraó ott telepedett le, ott lakott, de a közigazgatási egység Memphis maradt. A Ptolemaiosz korban a fáraók Alexandriában raktak, ez volt a kormányzói központ, kormányzási központ, de a koronázás Memphisben történt. Tehát végig nagyon fontos szerepet játszott Egyiptom életében ez a terület, és nem véletlenül, hogy ez volt az első számú nomosz is, tehát alsó Egyiptom első nomosza Memphis volt.
Most,
Memphis területe.
Memphis területe. Most, amit még szeretnék elmondani, az, hogy a nomosz élén a nomarchos áll. Most a nomarchos hol a fáraó nevezte ki, hol pedig örökletes volt, attól függően, hogy éppen mennyire volt erős a királyi hatalom.
Elméletileg minden tisztséget, minden hivatalt, még ugye a fáraói tisztség is hivatal volt, a legfőbb kormányzó volt a fáraó, a legfőbb bíró volt a fáraó, a legfőbb pap volt a fáraó, és mindezek hivatalok voltak. Tehát minden hivatalt, ami egyéb hivatal létezett, azt a fáraó adta. Na most, amikor a központi hatalom ugye gyengébb volt, akkor a fáraó megerősítette azt, akit kijelölt az előd, és nyilvánvalóan családon belül, hogy ehhez kapcsolódó jövedelem is családon belül maradjon, apáról fiúra szállt, amikor a fáraó ezt jóvá hagyta.
Ez elsősorban az átmeneti korokra volt jellemző?
Elsősorban igen, de nem kizárólag. Tehát vannak olyan más korszakok is, amikor öröklődő volt. Például a 12. dinasztia első felében szintén öröklődő volt, ahogy megerősödött a királyi hatalom, akkor vált megint a fáraó által kiosztott hivatalok egyikévé. De hát más hivatal is volt. A nomarchészek az egyes nomoszoknak az élén levő elöljárók voltak, és voltak vezirek, a vezirek alá tartoztak egész közvetlenül. Na most általában egy vezír volt, de vannak olyan időszakok, amikor kettő vezír volt. És érdekes módon Egyiptomnak a területét ilyen hát a megyéknek megfelelő egységekre, közigazgatási egységekre osztották, de Núbiát, amelyik szintén Egyiptomhoz tartozott, nem osztották föl nomoszokra. Tehát ott a núbiai alkirály volt az, aki saját maga belátása szerinti területi egységekre nevezett ki hivatalnokokat.
De erre csak azt tudtam volna, próbálták volna csak meg azt megcsinálni, hogy a vavatokat összekeverik a... Na jó, ezt hagyjuk.
Lehetett volna olyan nomoszokat csinálni, ami etnikai csoportokat foglalt magába, hiszen tulajdonképpen a nomoszok is úgy alakultak ki, hogy valamikor, még az őskorban törzsek éltek az egyes területeken, különböző törzseknek különböző területei voltak.
De nem volt akkora etnikai különbség, mint Núbia területén. Na most egyetlen dolog zavart engem ezekkel a nomoszokkal kapcsolatban, és miután Felső Egyiptomban 22, Alsó Egyiptomban 20 nomosz volt, tehát itt bőségesen beszélhetsz majd az egyes nomoszokról, hogy amikor olyan támadások jöttek, például az asszírok jöttek, vagy oda száguldottak a hettiták, a hettiták azok kevésbé, de ilyen vadabb támadásokat, azokat hogyan tudták elhárítani? A nomoszok összefogtak, vagy jobbra-balra egyik hol ide csatlakozott, hol oda csatlakozott?
Hát ez megint attól függ, hogy a központi hatalom, a fáraó mennyire volt erős. Azokban az időszakokban, amikor például a hettiták jöttek, az az új birodalom korában volt, ugye a 19. dinasztia idején, mondjuk 18. dinasztia végén kezdődött, de akkor messze az ázsiai tartományokban kellett a hettitákkal csak összecsapni. Horemheb például ugye azért nem volt jelen Tutankhamen temetésén, mert éppen egy hettita csetepatét kellett elintéznie. Tehát ezek a támadások, a hettita támadások abban az időben érték Egyiptomot, amikor központi hatalom volt, a nomoszok abszolút külön-külön nem foglalkoztak vele, a fáraó kiadta, hogy mennyi élelemre és egyébre van szükség az adókból, amik simán a szokásos módon a háborúktól függetlenül veszettek, és a fáraói raktárakból a hadseregnek kiutalták azt, amire szükség volt. Tehát a nomoszok külön nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Amikor belháborúk voltak, második átmeneti korban például, akkor az egyes nomoszoknak a vezetői teljesen önálló kiskirályok voltak, mint Csákmáté mondjuk Magyarországon. Ugyanolyan kis királyok voltak, és mint kis királyok saját maguk döntöttek mindenféle szempontból a saját területüknek az életéről. És akkor összefogtak egymással, vagy harcoltak egymással, az teljesen a nomosz vezetőnek az egyéni illetve hát a tanácsának, akikkel együtt döntött, akiket ő maga választott maga mellé, vagy a szükség hozott mellé, azokkal együtt döntöttek, és annak megfelelően külön-külön tömböket alkottak.
Na de voltak olyan nomoszok is, volt saját pénzük volt a nomosznak.
Az ókori Egyiptomban nem volt pénz a fáraók korában, a Ptolemaiosz kortól volt pénz. A Szaiszi korban vertek
először... Bocsánat, a Ptolemaiosz kor is azért az ókori Egyiptomhoz tartozik.
Azért az más, mint a korábbi, tehát az egy átmeneti időszak, akkor mondjuk úgy. A pénzverést először a Szaiszi korban volt Egyiptomban, és a görög zsoldosok, illetve más a káriai zsoldosok is voltak, tehát az idegen zsoldosok számára vertek pénzt. Korábban nem volt pénzverés, korábban ugye az arany, ezüst és réz egységekben gondolkoztak, hogy mi hány debennek felel meg a különböző fémekből, mindennek meg volt a maga értéke, és vagy ilyen súlyokat adtak oda egymásnak cserébe, vagy pedig konkrét áru cserével valósították meg, hogy ez a szandál mondjuk 2 deben értékű, az a tojás az abból 20 ér egy 1/2 debent, és akkor így az összegeket összehozták.
Na most a debennek volt valami etalonja?
Volt etalonja, sőt, a súly hamisítást nagyon komolyan büntették, tehát ezt ellenőrizték is, és hogyha valakit rajta kaptak, akkor az bizony csonkolással járt. Tehát nagyon, nagyon szigorúan büntették. Hát az más kérdés, hogy az ellenőrzés is ugye emberek voltak, tehát nem biztos, hogy olyan teljesen pontos volt. Másrészt a műszereik, hát nem annyira pontosak, hanem volt egy etalon, amiből csináltak többet is, és azt elvitték, és ott 1-2 gram különbség elképzelhető lehetett. Ez az egyik fele a dolognak, a másik fele, a fémnek az összetétele is különböző lehetett. Azt konkrétan tudjuk, hogy panaszkodtak például ázsiai fejedelmek, van olyan a marnakori levél, hogy a fáraó nem megfelelő mennyiségű aranyat küldött, mert az az arany, amit küldött, súlyra ugyan megfelelő volt, de ezüsttel volt szennyezve, és mivel az ezüst meg az arany értéke különböző volt, ennek következtében nem a súly volt a lényeg, hanem az arany értéke a súlynak, az pedig nem megbeszélt mennyiség volt.
Ez olyan, mint amikor 14 és 18 karátos aranyról beszélünk.
Igen. Tehát azért... Ez egy összetett kérdés, amit nem mindenki tudott pontosan megítélni, és nem is mindig figyeltek erre. Na, visszatérve a nomoszokra, amit mondtál, én elhoztam a valamennyi nomosznak a jelvényét magammal, hogy ezt itt szépen meg lehessen nézni. Alsó Egyiptomban, ugye, mint említetted, 20 nomosz volt, és hát itt láthatók ezeknek a nomoszoknak a jelvényei, ami közös mindegyik nomosznál, hogy valamiféle standardra van állítva, tehát ezeket a nomosz jelvényeket lehetett vinni fölvonulások alkalmával is esetleg, és különböző alakok, emberek, állatok és jelvények láthatók rajtuk. A már említett Inephedzs esetében, tehát az első nomosz esetében, aminek ugye Memphis volt a központja, ott egy a hedzs, az a fehéret jelenti, és ugyanakkor, amivel írni szokták, az egy ilyen jelvény. Tehát azt rajzolták rá, és az Ineb az meg falat jelent, úgyhogy egy fallal körülvett négyszögletes terület, ez volt a nomosz jelvénye. Tehát, hogyha valahová ezt fölírták, akkor lehetett tudni, hogy itt erről a nomoszról van szó. A második nomosznak a jelvénye pedig, ennek Létopolis volt a mai Auszin volt a központja, a jelvénye egy állatnak a testrészét, mégpedig a marhacombot ábrázolta, tehát ez a marhacomb nomosz volt, és ennek következtében a jelvényen egy ilyen húsdarabot örökítettek meg. A harmadik nomosz esetében egy kicsit más a helyzet, mert a harmadik nomosznál Nyugat volt a neve, tehát a Nyugat istennőjét jelképező tollat ábrázolták itt, és egy madarat raktak mellé.
Ez a toll nem a mát?
Van mátnak is tolla, meg a nyugatistennőjének is.
Hogy nem keverték össze, hogy mi van ott?
A nyugatistennőjének a tolla az ferdén volt általában a fején, Mát istennőnek meg mindig szál egyenesen állt a tolla. De strusztól volt ez is, meg az is. Tehát tulajdonképpen összekeverhető lett volna. Na, a negyedik nomosznak nagyon érdekes a jelvénye, mert a déli pajzs az a neve, és ennek megfelelően négy istennőnek a pajzsa látható rajta, és ez a pajzs két nyílvesszővel együtt szerepel, tehát azok így keresztben, mint egy X állnak rajta, és mivel a déli, ezért délnek a növénye látható itt, tehát a papirusz, míg az ötödik nomosz, az pedig az északi pajzs nomosza volt, megint csak Neit istennőnek a pajzsa látható itt, de ezúttal másik növénnyel, tehát a lótusz virággal volt kiegészítve.
Egy pillanatra megzavarnálak annyiban, hogy ezeket a jelvényeket kitűzték valahova a nomosz határára, vagy voltak nagy nemzeti felvonulások, ahol vitték maguk előtt a táblát, vagy mit jelképeztek ezek
Beszámolóknál, az adóknál volt nagyon fontos szerepük ezeknek a nomoszoknak, hogy föl kellett írni, hogy melyik nomoszból érkezik az adó, és akkor a nomoszokat ezzel jelölték. Értem. Úgyhogy ennek ilyen szempontból volt.
Szóval akkor mégiscsak volt olyan, hogy ezek a nomosz jelvények egy helyen összegyűltek.
Igen, ahogy az adókat beszállították, lehettek együtt. De hogy mindegyik, tehát hogy az összes együtt legyen, azért az nagy kérdés.
Igen, ez olyan, mint amikor az ember megy a Balaton fele, és akkor ott van, hogy üdvözöljük Balatonfüred határában.
No, ahogy tovább megyünk, ugye Neit istennőnek a nomoszának Szaisz, tehát Neit istennő székhelye volt a központja természetszerűleg. A hatodik nomosznak a jelvénye egy bika volt, és a bika előtt egy hegy volt, és a hegyi bika kerület volt ez természetszerűleg, mint ahogy az ábrázolásával is lehet látni. A hetedik és a nyolcadik nomosz az a szigony nomosza volt, és itt is megkülönböztettek két különböző nomoszt, az egyik a nyugati, a másik a keleti volt, és ennek megfelelően a keleti, illetőleg a nyugat jele állt mellette, és akkor itt láthatod mindjárt a nyugat jelét, ahogy a nyugat istennőt is ábrázolták, itt a nyugat jelénél is ferdén van ez a bizonyos structól a kis talapzatra ráhelyezve.
Ezek vízi nomoszok voltak, tehát mit tudom én, tengermenti nomoszok, vagy nílusmenti nomoszok, vagy valami, mármint miután ezek szigonyok?
Ezek víz mellett voltak, szükség szerint a Nílusnak a partján voltak, Nílusnak a két oldalán, a keleti és a nyugati oldalán voltak. Itt van a hetedik nomosz, itt Szaisztól egy kicsit északabbra. Sajnos a hetedik nomosznak a területe az elég igazán jelentős városot onnan nem ismert.
Nem Alexandria véletlenül ott fenn a hetedik nomosznál?
Alexandria idébb van, ő már a harmadik nomoszon is túl van. Az másút van. Ahogy a Nílusnak a legkeleti bága ketté válik, a fölött van.
Értem.
Tehát végül is viszonylag közel van Alexandriához, de azért nem ott van. Na most ez ugye a hetedik nomosz, ez az, amelyik nyugatra volt, és ettől keletre volt a nyolcadik nomosz itt ezen a területen. És a nyolcadik nomosznak volt Tell-el-Maskuta a fővárosa. Na most, hogyha tovább megyünk, szerepel egy következő nomosz, Anecsti, egy isten alak, ezért is emberformában ábrázolták a nomosznak a jelvényén. Aztán volt egy hegyi bika nomoszunk, a hatodik nomosz. Most, hogyha tovább megyünk, a tizedik nomosz is egy bika nomosz, de ez a fekete bika nomosza. Tehát itt fekete bika nomosz volt. De ha még tovább megyünk, ezután a tizenegyedik nomosz szintén egy bikához kapcsolódik, de ez a bika a Heszeb bika volt. Tehát egy újabb bika nomosz. Na most tovább menve a 12. nomosz, szintén bika, de hogyha megnézed az ábrázolást, ott ez egy marha, nem bika, hanem egy nőstény, mert ott van előtte a kicsi borja. Tehát
akkor
ez a tehén, ez a tehénnomosz volt. Tehénnomosz. Tehén és borjú nomosza volt. Na most a következő az egy érdekes, az ép Heka jogarnak a nomosza volt. Ez a jogar nomosz volt. Majd következett a következő nomosz, amelyik a kelet élén levő nevet viselte. Aztán jött az íbisz nomosza, és nagyon érdekes, a 15. volt az íbisz nomosza, a 16. nomosz, mert ez a 16. nomosz, amelyikben Bánebdzsed, tehát Mendész ura volt, Mendész volt a fővárosa, ennek a jelvénye egy delfin.
De hogy a bánatba került oda egy delfin? Hát az a nomosz nem egészen a tengertáján található.
Nem, és ennek ellenére mégis delfin volt a nomosz jelvény. Tehát nagyon érdekes, hogy miért éppen delfin, de még istennő fejére is rákerült ez a bizonyos halnak tartott állat, tengeri lény a mocsárban. Elképzelhető, hogy a mocsárból idáig hajóztak, tehát a hajók idáig eljöttek, és esetleg kísérte őket delfin. No, ha tovább megyünk, a 17. nomosza trón nomosza, aztán jön a 18., ahol a királyi gyermeknek a nomoszáról van szó, mégpedig a déli királyi gyermeknek a nomosza, tehát ennek megfelelően egy gyerekforma helyezkedik el a nomosz tetején, ül, tehát nem térdel, minthogyha trónolna, de az ujját azt oda emeli a fejéhez.
Ez Théba környékén található ez a
nem,
nomosz?
Nem, még mindig Alsó-Egyiptomban vagyunk,
Bubasztis
a fővárosa.
Egy árva macskát nem látok, de Bubasztisnak Bastet volt az istennője, tehát a macska istennő.
Igen, de a Bastet istennőnek a legkorábbi formái még oroszlán alakúak.
Jaj.
Tehát Bastet macskává tulajdonképpen az új birodalom után vált, és mint macska istennő a késői korban volt igazán népszerű. Tehát ez a macska forma, ez nem az eredeti ősi formája. Nem véletlenül került olyan szoros kapcsolatba Szekhmettel, hogy a szelíd arca Szekhmetnek Bubasztis, a vad arca, az pedig az oroszlán fejű Szekhmet istennő. Tehát ez nem véletlenül alakult így. Na most viszont mellette, tehát a felső egyiptomi, vagyis déli királyi gyermek után, a 19. nomosz, az pedig a másik királyi gyermek, a koronájáról lehet látni, hogy itt ez a vörös koronát viseli, tehát ez az északi, tehát alsó egyiptomi királyi gyermek nomosz.
Lehet, hogy az egy szét monosz?
Nem, biztos, hogy nem szét. Uedzset volt a fő istennője ennek a nomosznak, tehát semmi köze nem volt ennek a nomosznak széthez. Hórusznak inkább volt köze hozzá.
Tehát a vörös szín, a vörös homok, a vörös vihar, az szétre volt jellemző.
Igen, de az alsó egyiptomi korona is vörös volt, tehát a vörös korona az alsó egyiptomi korona, és minden valószínűség szerint azért, mert hogy az a szín tulajdonképpen az eredeti, a készítési színét jelezte. Ami ugyan zöld is lehetett, de a zöldet az pont szétre való tekintettel fordult elő, hogy néha zöld színűnek is ábrázolták.
Hedikém, hányadik nomosznál tartunk?
Az utolsó alsó egyiptomi nomosznál tartunk, amelyiket a keretnek neveztek, de ugyanakkor volt egy másik neve is, mégpedig a tollas sólyom nomosza, mert Szobdu isten volt ennek a főistene, és hát Szobdu háza volt a központja is, tehát őt ábrázolták ott.
Ahmedo Aroni Heyran tnemiri nehakimi kuru gede tnemiri nehakimi Lebara dlim navdala
Felső Egyiptom nomoszait, mivel még további kérdéseink is vannak, csak nagyon röviden, 22 nomosz volt Felső Egyiptomban, és ezeknek a nomoszoknak is hasonlóképpen jelölték, tehát a jelvényei hasonlóképpen alakultak ki. Mondjuk az ötödik nomosz Minnek a nomosza, tehát Koptosz központjából a két sólyom nomosz volt.
Hát legyek őszinte, nekem a Felső Egyiptomi nomoszoknak a jelvényei sokkal jobban tetszenek, mint az előzők, mert szinte olvasható. Tehát érted, szóval a faraóni írás
Tehát több írásjel látható
több írásjel
benne?
Több írásjel látható benne, igen.
Hát igen, tehát vannak írásjelek, ott van például a jogar, mint nomosz jelvény, itt van egy másik nomosz jelvény, a szeti jelvény, tehát a Aszván vidékének a szeti földje, az íjászok földje, hogy onnak az élén volt. De azért itt is vannak állatok is, itt például mindjárt itt van a krokodil nomosz, tehát a krokodil jelvényes nomosz, aminek Dendera volt a központja, vagy ott van a Sistrum jelvényes.
Ez az állat,
a ez mi? Ez a széti állat. A 11. nomosz, Ombosz központtal, ez igen. Szétnek a székhelye. Tehát ez nem véletlenül a széti állattal van megjelölve. És hát, hogyha már ezt
nézed, akkor... Itt erre azt mondják, hogy Hórusz és Szé. Mind a kettőt jelentette?
Mind a kettőt tisztelték ebben a nomoszban, és a fehér kápolnán, ahol szépen föl van sorolva minden nomosz, ott a nomosz istenei között mind a kettőjüket megemlítik. És Szétnek az állatával kapcsolatban, tehát ezt az állatot már többször próbálták azonosítani, de igazából nem lehet pontosan azonosítani, úgyhogy a legpontosabb meghatározása széti állat, a sakálhoz hasonlít, de igen. A fülei azért mások.
És a farka is.
És az, hogy föláll egyenesen a farka, és ilyen szép, hosszú farka van, ez megint nem a sakálokra jellemző, tehát igazából a sakál hasonlít a legjobban hozzá, ezért szoktuk néha sakálnak mondani, de valójában ez egy mesebeli lény, tehát egy mitikus állat, amelyik feltetőleg sosem létezett, soha se létezett, de mégis valamilyen formában meg kellett fogalmazni, viszont a sivatagban ábrázolták az egyiptomiak, mint a ténylegesen létező állatot, hát ugyanúgy, mint azt az óriási kígyófejű párducot is, ami megint csak egy mesebeli lény, valójában nem létezik, de mint létezőt mégiscsak ábrázolták egyes jelenetekben. Na, hogyha tovább megyünk, akkor még itt további jelvényeket, az Oryx nomoszt azt akarom mutatni, ahol egy Oryx van a jelvényen, és hát ez is egy nagyon szép, könnyen, jól megismerhető jelvény, és akkor, hogy tényleges sakált is mutassak, a 17. nomosznak a jelvénye az valóban sakál, tehát itt valóban sakált lehet látni. Annyira sokat foglalkoztunk Hórusz és Szét perével, abban szerepelt egy bizonyos Anti nevű révész,
a levágott lábú.
Igen, amelyik az egyiptomi mitológiában is megjelenik, és amelyiknek az utóbbi időben kiderítették, hogy igazából nem Anti az olvasata, hanem Nemti, és a 18. nomosznak ő volt a főistene, és ezért ő került a jelvényre is. És hát itt neki kiderült, hogy nem is emberi alakja van, hanem sólyom alakja. Tehát ő volt a 18. felsegyiptomi nomosznak a főistene.
Igen, de itt most megint megzavar az, hogy itt van Anubis. Az Anubis tulajdonképpen ugyanúgy néz ki, mint az a sakkál, csak lefele áll a farka.
Igen, megnézd meg a fülét. Nem olyan füle van. Ja, szép fülecskéje van, nem az a hosszú, egyenes, szögletes. Úgyhogy azért az első ránézésre rögtön lehet látni, hogy ő nem szét. Viszont akkor, miután most már úgy látom, hogy következő kérdésre nem lesz idő, gyorsan fejezzük be ezt a témát, és eddig még növényekről nem nagyon beszéltünk. Van olyan nomosz, aminek növény volt a jelvénye, például a déli szikomor nomosza, a 20. nomosznak, a Hierakleopolisnak a nomosz jelvénye volt, vagy pedig van az északi szikomor nomosza, amelyik a 21. nomosz. És akkor még egyetlen egy nomosz jelvényt, amikor ismét tárt szerepel, a kés nomosza.
Igen, ez
az egy kés.
Igen, az egy kicsikét ideges, igen, csak vad népek lehettek, akik arra éltek, akik a kést választják a nomoszuk jelének. Egy dolog zavar, hogy ez a nád. Mi ez a nád? Igen, ez az, amikor nálam beáll
a sásnád, papírusz.
A papírusznád, igen. A papírusznád az vajon miért nem szerepel a szimbólumok között, hiszen az annyira jellemző magára Egyiptomra is, magára a Nílusra is.
Az nem nomosz jelvény volt, hiszen a fáraónak a nevében a sáshoz tartozó és a méhhez tartozó szerepel. Továbbá ugye az országot két északi és déli részre osztották. Az egyik felének a lótusz, másiknak a papirusz volt a jelvénye. Igen. Tehát alsó-egyiptomi nomosz jelvények részeként szerepelt, de egy nomoszra azt, ami egy egész fél országnyi egységre áll, azt önmagában egyedül zavaró lett volna akkor. Nem lett volna egyértelmű a beosztás.
Hát, kedves hallgatóink, sajnos be kell fejeznünk, akár mennyire fáj a szívünk azért, hogy nem tudjuk a többi nomoszokat is ismertetni továbbá. A még felmerült kérdésekre nem tudunk választ adni, de nem kell félni, hiszen lesz még ilyen előadás, és akkor irgalmatlanul megválaszoljuk azokat a kérdéseket.
Irgalmatlanul?
Irgalmatlanul.
Na jó, akkor elbúcsúzunk, jövő pénteken ismét találkozunk, viszonthallásra.
A viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.